Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok Podcast második évadában Magyarország megyéit járjuk körül, és megnézzük, hogy az egyes városok, települések hogyan is viszonyulnak a fenntarthatósághoz, a fenntarthatósági átálláshoz. Így lesz ez a mai adásban is, ahol Tolna megyét vizsgáljuk ilyen szempontból, vendégem a stúdióban pedig Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Én is köszönöm a meghívást, szerkesztőasszony, és én is köszöntöm a kedves nézőket.
Én azt gondolom, hogy mielőtt belevágunk és megnézzük az adott megye, illetve város tekintetében a fenntarthatósági törekvéseket, lépjünk egy picit hátrébb, és tegyük fel általánosságban a kérdést, hogy miért a városok a kulcs szereplők a fenntarthatósági átállásban?
Én ezt egy picit még tovább visszavinném ezt az egész dolgot, és elnézést, hogy megzavarom ezzel a felvezetést. Én azt gondolom, hogy a fenntarthatóság az össztársadalmi. Azt nem lehet azt mondani, hogy effektíve csak a városok, vagy a főváros, tehát magában az egész országnak kell a fenntarthatósághoz, és utána kitekintünk, a világba is egy teljesen új szemléletet kell ebben a fenntarthatóságba behozni, és elültetni ennek a magját. Nehéz dolog ez. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mi az a szint, ahol fenntarthatóságról kell beszélni, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy már a csecsemőnél kell elkezdeni a fenntarthatóságot, és onnan kell elvinni egészen az öregkorig, és hogyha azt nézzük, hogy ez milyen szintéren, tehát hogyha horizontálisan vagy vertikálisan ezt kibontjuk, ez az egész dolgot, akkor ugye itt a horizontális lépéseket kell megnézni, hogy ott hogy fogom széteríteni, és a város az meg egy vertikális időintervallumba fog bele illeszkedni ebben az egész dologban, és ez a vertikalitás ennek pedig len alulról és felülről végig össze kell, hogy legyen logikai sorjában kapcsolva. Mert úgy nem lehet arról beszélni, hogy valami fenntartható, hogy csak egy dolgában ezt fogom, és kiemelem a várost, kiemelek egy kis települést, vagy bárkit. Persze a városokban fog az urbanizáció, az a fenntarthatóságnak egy nagyon nagy lépcsőfoka effektíve. Én úgy gondolom, hogy ott van egy váltópont. Tehát ez olyan, mint mikor a sínen a mozdonyt egy kicsit átváltom ebbe a dologba. A városok pontosan ezt fogják az én szememben jelezni. Én ugye, mint városi, és nem nagyvárosi, én ugye egy közepes városnak vagyok a vezetője. Én azt gondolom, hogy mi pont azon a létszámon billegünk, ez a 10 000 fő körülötti létszámba, ami választópont, mert az emberes, az ott ugye beivódott a régi rendszerből még az a falusiasság, de még az a nagyvárosiasság, ami benne volna, az még nem jelent meg, de városiasan kezdenek el gondolkodni, és maga a fenntarthatóságról is már így fognak gondolkodni ebbe a dologba.
Abban teljes mértékben egyetértek, polgármester úrra, hogy a holisztikus gondolkodás a kulcsa a fenntarthatóságnak. És hát akkor lépjünk egy picit közelebb már a városhoz, de maradjunk még a megyénél. Én egy picit egy személyes felütést, hogyha megenged polgármester úr, én kiskorom óta majdnem heti két heti rendszerességgel járok Tolna megyébe, mert nekem édesanyám onnan származik, és hát a nagyszülőket gyakran látogatjuk. Úgyhogy saját szememmel is látom a megye fejlődését. De mégis azt gondolom, hogy a nézők számára, a hallgatók számára vegyük egy kicsit sorba azt, hogy megyei relációban melyek azok az adottságok, amelyek előnyt jelenthetnek a fenntarthatósági átállásban, és melyek azok a nehézségek, amelyek a városvezetők előtt állnak.
A nehézségek egy fenntarthatóság szempontjából a széttagoltság. Könnyebb akkor beszélni fenntarthatóságról, amikor sűrűn lakott, egy helyre összpontosított, és azt lehet mondani, hogy egy madzagra felfűzhető településekről fogunk beszélni, vagy település részről fogunk beszélni. Dunaföldvár, tehát Tolna megye, ugye a megye 109 településből van jelen pillanatban, és a megye területén ez azt jelenti, hogy aprófalvas, akár 200-250 fős településről fogunk beszélni, ugye megyei jogú városként Szekszárdról. Ez mellett ugye a település, tehát magában a megyében ugye vannak nagyobb városok, mint Paks, Bonyhád, Tolna, Dombovár, Tamási, ugye ezek is egy másik szintet jelentenek, de ezek a települések ott fognak lenni, ott azon a borítanak ilyen 10 000 és 20 000 közötti település létszámmal, őket is máshova kell tenni, de a másik részében van ebben a fenntarthatóságban az a 10 és 5000 közötti települések, az 5000 és 2000 közöttiek és a 2000 alattiak. Na most itt, ahogy megyünk fölfelé, egyre kevesebben vannak, és a széttagoltságnak a következtében ugye ez a fenntarthatósági törekvés az nagyon nagy energiát fog felemészteni, és ez fogja benne a nehézséget okozni. De a nehézséggel ellentétben, ahogy pedig megyünk lefelé a népesség arányában azokon a településeken, ahol csökken, ott az emberek sokkal tudatosabbak. És ez abból adódik, hogy mert a nagymamám is megmondta mindahogy önnek, hogy kislányom, nem képződik szemét. Mindent föl fogunk használni. Tehát emlékszik még biztos ön is arra jelenetre, amikor a mama a cukros zacskót is kirázta, szépen eltette saját magának, mert ez még jó lehet valamire. Ha fölfelé lépünk ebbe, és mondjuk egy megyei város tekintetében nézzünk meg, ott már ez a szemlélet teljes mértékben elveszett, és nincs. Ő már ugye egy, most idézőjelbe fogom mondani, szemetet termelő közösség leszek, jobban fogok ráülni a fogyasztói társadalomra, mint ahogy a kisvárosoknál, de főleg azokon a vidéki településeken, ahol a közösség sokkal jobban érzi ennek a dolgát, és azt mondja, a Julisnak az unokájám eldobta a negrós papírt. Itt ez is visszatartó erő ebben az egész dologban, a személyes ismeretség, és ezt ön is el tudnám mondani, aki vidékre szokott a nagymamához menni, hogy meg a porták, hogy a portán is mit kell tenni.
Engem még úgy is ismer ott az egész város, hogy csak 2 hetente, 3 hetente látogatok le, úgyhogy terjednek a hírek, azt gondolom. És hát akkor térjünk rá Dunaföldvárra. Mit jelent Dunaföldvár számára a fenntarthatóság?
Először is szeretnék egy kicsit visszamenni, eredeti szakmám ugye mérnök, de tanítottam is, ugye vannak pedagógiai vénáim is. A fenntarthatóság az, mint olyan, ha valakinek én oda mondom azt, hogy egy közösségnek fenntarthatónak kell lenni, vagy egy városnak, ránéz az ember, és azt mondja, hogy amúgy miről beszélsz? Tehát meg kell tanítani az embereket, és mint a kisgyereknek annak el kell magyarázni, hogy amúgy ez, hogy fenntarthatóság, ez nem egy szitokszó, az egy életstílus. Azt meg kell tanulni, és meg lehet tanítani, ez benne a legnagyobb problématika, hogy a fenntarthatóságot meg át is kell érezni. Utána úgy kell nekem élni, hogy ez fenntarthatóvá váljon.
És azt gondolom, még egy nagyon fontos eleme van, amit többször kiemeltünk már az előző epizódok során is polgármester urakkal, asszonyokkal, hogy ez több, mint a környezetvédelem.
Természetesen. A fenntarthatóság az nem abból áll, és nagyon le fogom most itt egyszerűsíteni, hogy ha már negrónál vagyunk, akkor a negrós papírt eldobtuk. Nem erről szól a történet. Az maga az életemnek, a teljes életemnek a felépítését jelenti. Ez attól, hogy reggel felkelek, és mit fogok tenni addig, amíg le nem fekszek ebben az egész dologban, és az összes cselekvésem, amit a munkahelyen teszek, amit az iskolában, amit a játszótéren, vagy akármit a városban teszek, vagy ahogy vásárol, ez mind-mind a fenntarthatóságnak a körébe fog tartozni, ez egy komplex gondolkodást fog jelenteni, és nagyon fontos itt, én azt mondom, hogy tehát ezt tanítani kell, tanulni kell, belülről kell jönni, és kell benne lenni ebben a fenntarthatóságban, mondtam, hogy ez nem olyan szitokszó, ebben még kell egy generációs váltásnak is létrejönnie még effektíve, mert a mostani 20-as, 30-as korosztály is másképp látja a fenntarthatóságot, mint én, vagy az én korosztályom az 50-es, 60-as, mert az 50-es, 60-as korosztály az a cukros zacskót ki mama féle eltevés itt szocializálódott, és mindent fölhasználunk. A mostani társadalom pedig, amelybe belecsújkóva a fogyasztói társadalom, hogy ott hogyan kell megélni és átélni magát ezt a fenntarthatóságot, és a fenntarthatóság az egy életviteltől, életstílustól, az nem elválasztható, és így maga az egyén is részese, a család, a kisközösségek, majd a település összessége, utána a megye, az ország, Európa ebbe a dologba. Tehát ez így épül fel ilyen gyönyörű szépen.
Így van, és erre vissza is fogunk mindjárt térni. De előtte nézzük meg, hogy az önök városában melyek azok a főbb prioritások, főbb kérdéskörök, illetve melyek azok a megvalósítás előtt álló vagy alatt lévő tervek, amelyek kifejezetten a fenntarthatósági átállást segítik?
Én szerkesztő az, hogy nagyon könnyű helyzetben vagyok. Azért vagyok könnyű helyzetben, mert nekem van egy osztályvezetőm, és az egy rettentő innovatív ember. Tehát az...
A fenntartatóság szempontjából az innováció.
Rettentően. És a mindenkori modern kütyüktől kezdve ez teljesen ennek a barátja, és benne van. És én minden nap meghallgatom, hogy ezen a területeken melyek azok az újítások, és melyek azok a dolgok, amelyeket Dunaföldváron meg kell valósítani, megvalósultak, és melyek azok a részegységek, amelyeket még most meg kell valósítani. Persze ugye augusztus 1-e óta mindenkinek ketyeg a fejébe a bomba, hogy miket kellett volna megcsinálni, mit kell megcsinálni, meg mit kell majd a következőbe a fenntarthatóság érdekében megcsinálni. Dunaföldvár annyiban van, talán egy nagyon picit megelőztük a magunkat is, meg főleg saját magamat is, és ez úgy kezdődött, hogy a napelem, és ez a kollega meg a szélenergia, és mikor ő először jött azzal, hogy ő vásárolt egy szélkereket, és hogy ez hogyan integrálta be a lakásának az elektromos ellátásába, akkor mindenki ezelőtt 12 éve csak így legyintett. Tehát jó van, ez is csak a te hóbortod ebbe az egész dologba. És ma már, hogyha ebből a hóbortot megnézzük, hogy mik jöttek be, és hogy ő a kis háztartásában milyen energiatakarékos lépéseket tett be, és ezek hogyan integrálódtak be a nagy településünkbe a dolgba, 5 évvel ezelőtt, mikor bejött hozzám, és azt mondta, hogy át kell állítani a közvilágítást. Majdnem csak legyintettünk erre az egész dologra, és nem hagyott békén. És mondta, hogy nézd meg ezeket, én is mérnökember vagyok, számítogattunk. És mondta, hogy figyelj, de ez 7 év alatt megtérül. Jó, Üssekavics dolgozt ki. És átállítottuk, az első lépésekben például a közvilágítást átállítottuk. Utána bejöttek, szigeteljünk, ablakot cseréljünk. Ugye kezdtek följönni a naperőművek, a kis naperőművek. Ezeket a lépéseket mind-míg megtettük, csak ebbe az nagyon fontos, hogy legyen egy olyan motor ebbe az egész dologba, aki ezt minden nap eldurzsolja, és úgy, mint az iskolába. Minden nap napelem. Végül ugyebár belekerül az emberbe, hogy napelem. Most ott tartunk ugye, hogy ezek a közintézményeink is le vannak szigetelve, napelemmel el vannak látva, új kazánok vannak, minden, amit lehetett, kicserétünk, energiatakarékos dolgokra. Ugye. Most próbálunk az intézmény rendszerünkből kilépni, és azt mondani, hogy a város lakókat is be kell ebbe vonni, oly módon, hogy telepítünk utcai töltőket, okospadot. És akkor ő azt látja, hogy aha, hát az okospad is napelemmel dolgozik, én itt tudok wifizni is, töltöm a telefonomat is, hogy ez mennyire jó, és akkor ezt elviszi haza. A utcai töltőt, vettem biciklit, elektromos kerékpárt, rollert. Ja, akkor bejöttem a központba, már föl is dugtam, és akkor azzal fogok ebbe az egészbe dologba. Ugye ez az, hogy mit tud tenni az egyén ennek érdekében, mit tud tenni a kisközösség, mit tud tenni maga az egész település ennek érdekében. Mert ennek mi a másik oldali meg... A közös pénzünkből én kevesebbet fogok erre költeni, és másra tudok, valami jóléti szolgáltatásra fogok költeni, és akkor a kettőnél, mikor azt mondja, hogy aha, hát tényleg, volt tűzijáték. Csak most egy példát mondtam ebben, nem jó példa, de tök mindegy, de akkor elhívtuk a nem tudom, valamelyik együttest, és egy közös estét tudtunk eltölteni, mert ebből jutott. Ha ez nincs, akkor ezekre az energiákra, meg mindenre a közösségi tér működtetéshez el fogom majd költeni. De másra akarom most felhasználni.
Hát így van, és megpedzegettünk itt az adásfelvétel előtt egy fontos témát, ez pedig a gazdaság és a gazdasági megtérülésnek a kérdésköre. Hiszen azt gondolom, hogy mindezek a felvetett ötletek, javaslatok, stratégiák, megvalósítás alatt álló projektek, akkor tudnak valóban hasznosulni, hogyha a lakosság számára, de gyakorlatilag a teljes társadalom számára azt az üzenetet közvetítik, hogy a fenntarthatóság, és ahogy polgármester úr is korábban fogalmazott, ez a fajta életmód és életvitel egyébként megtérül és megéri.
Igen. Az a baj, hogy én a gyerekeimnek szoktam mondani, hogy a legnagyobb problematika bennetek ebbe a 20-30-as korosztályba a most generációja vagytok. Tehát, hogyha valami kiötlik, előjön, akkor én ezt azonnal szeretném. De ez nem így működik, hanem, és ezt megint a nagymamától lehetett megtanulni, hogy volt egy elhatározás, és lehet, hogy ahhoz mondjuk a mami évekig spórolt, azt megtette, ezzel javult az életminősége. Most ez ugyanígy van, hogy elhatározom, hogy hát én most fenntartható leszek, meg zöld leszek, meg minden leszek, és ezt most kell megtenni. Nem biztos, hogy azonnal képes vagyok rá. Lehet, hogy ezt tervezetten kell végrehajtani, de a tervekbe akkor legyen már egy idő síkja ennek a terveknek, hogyha ezt ekkor megvalósítottam, ez eddigre meg fog térülni, és onnan abból az időből, idősíktól kezdve ez nekem össztársadalmi hasznot fog hajtani. Ha meg most meg tudom tenni, akkor meg ne vaciláljak, hanem tegyem meg, és nehogy inkább megint egy rosszat fogok mondani, és ezzel nem fogom a nézőknek kiverni, remélem a biztosítékot, nem Amerikába kell elmenni mondjuk el kéthetes körútra, hanem lehet, hogy azért napelemet kell venni. Vagy le kell szigetelni az északi falát a családi házamnak.
Hát hosszú távon kell gondolkodni.
Igen, hosszú távon. Mert utána az előfordulhat, hogy az ott megnyert pénzt, abból majd el fogok tudni menni Amerikába, de nem most, majd 3 év múlva. Tehát ezeket, erre mondtam én a legelején, hogy át kell állítani a gondolkodási módot is. Tehát nem rövid távon, nem most generációjaként kell gondolkodni, hanem időségben és horizonton előrébb kell ebbe az egész dologba menni. Nehéz. Ugye a szerkesztőn ez most nagyon nehéz.
Hát már azért is nehéz, hiszen én azt gondolom, hogy amikor fenntarthatóságról beszélünk, és vezetők szerepéről beszélünk, legyen az nemzetközi, Európai Uniós, nemzeti vagy városi szinten, vagy települési szinten, akkor, és ebben azt gondolom, hogy polgármester úr is meg fog erősíteni, van egy konfliktus. Ez a konfliktus pedig az, hogy, ahogy az előbb is említettük, hosszú távú befektetésekben gondolkodunk, a lakosok, a választópolgárok pedig rövid távú eredményeket várnak. Hogy lehet feloldani ezt a konfliktust?
Először is edukáció. El kell tudni magyarázni, hogy mi történik ebben a pillanatban. Ez olyan, mint otthon. Tehát amikor elmegyek a kisgyerekkel vásárolni, és tudom, hogy csak tej és kenyér van, nem engedek abba a dologban, hogy most ő cukrot szeretne. És el kell neki magyarázni azt, hogy most miért nem lehet cukrot venni, és miért ezt fogjuk venni. Itt is arra kell törekedni, és olyan felvilágosító mondat, vagy kell lenni, és mondatokat mondani, amellyel ő elhiszi. És a másik dolog a példamutatás ebbe. Én ezért járok élen az önkormányzati cégeknél és mindenhol abba, hogy ezt csináljuk és megmutassuk, hogy meg tudjam a gyakorlatban mutatni azt, hogy ennek ez az eredménye. Lehet, hogy most nincs arra, hogy kicseréljük az autót, vagy bármi, hanem ezekbe nyomjuk bele a pénzt, az energiát, mindent, de ez látod, 5 év telt el, és most itt vagyunk. Már neked is van töltő kint az utcán, és te is fel tudod ezt használni. Tehát nagyon fontos a példamutatás ebben, és az edukáció. Egyet még hagyd mondjak el, például a fenntarthatóságban. Magyarországon én azt gondolom, hogy Dunaföldvár éren jár mondjuk a biológiai szúnyoggyérítésben. Egyedülállóan. Nálunk van egy ennek a szúnyogszövetségnek az elnöke, és ővel ezt végig beszéltük. Ebbe a biológiai szúnyoggyérítésben élen szeretnénk járni, meg élen is járunk, illetve a környezetben, és meg akarjuk mutatni, hogy mit jelent az, hogy átállítjuk a gondolkodásunkat, átállítjuk a környezettudatos dolgainkat abban is, és meg lehet csinálni. Tudom, hogy nagyobb erőforrásokat igényel, de mire gondolok? A mögöttem levő generációnak, mert én azt kölcsön kaptam, csak majd benyújtják a számlát, én oda tudom neki adni, és meg tudom nekik mondani, hogy lám, látod, én ezeket megtettem, mint például a hőszigetelés meg minden, meg a biológiai szúnyoggyérítés is, és odaadom neked ezeket a dolgokat, hogy vidd tovább. Ez a példamutatás.
És mennyire nyitott a lakosság?
Hát, ha azt mondanám ebbe, hogy nyitottság van, és ugye a legelején kezdtem azzal, hogy generációváltásnak kell ebbe létrejönni, én azt gondolom, hogy az idősebb korosztály az úgy van, ott is vannak, akik ebben nyitottak és elfogadják, de ők úgy vannak vele, hogy eddig is így volt, az én életemben, ami még hátra van, ez jó lesz így. A középkorosztály az kivár, és azt mondja, hogy lesznek itt példák majd, hogyha ezt én látom, hogy mi van, akkor belevágok, a fiatalok meg teljesen Én úgy gondolom, hogy az a 20-as, 30-as korosztály az ebben, hogy innoválunk ebben dolgokban, ezekre nagyon nyitottak. Ők ugye rögtön azt nézik, hogy ebbe hogyan is lehetne beszaladni, és hogyan lehetne ebbe részt venni, és csinálni, és keresi hozzá az erőforrásokat is. És a saját munkáját sem sajnálja ebbe. Egyetlen egy példát, aztán egy szösszenetet elmondok, nálunk van egy civil szervezet, azt a keservit. Lehet, hogy már hallottak róla, ők szemétből szobrokat építenek. És például a vadászati kiállításra is egy szarvas csináltak, PET palackokból meg minden, meg a Tiszakupát is megnyerték ebbe a dologba. Ezzel ők nagyon sok fiatalt, tizenéves gyerekeket bevonnak, effektíve ott vannak, és már ezen alapján, hogy hogyan lehet fölhasználni, vagy tutajt építettek a gyerekekkel, PET palackból, ők gyűjtötték a folyóba, összeragasztották, azt utána meg hajókáztak vele. Tehát ezeken keresztül lehet az innovációval ott lenni, és elültetni a gyerekekbe azt, hogy figyelj, de természetvédőnek is kell lenni. Fel kell tudnunk használni, újra hasznosítani kell. Figyelj, de ott van, és megkérdezni otthon anyutól, hogy anyu, miért van otthon 3 kuka? De azt a szülőnek el kell magyarázni azért. Mert a sárga, meg a kék kuka, meg a fekete, hogy melyikbe mit teszünk, miért tesszük, és mi lesz vele. Ez a nagyon fontos, tehát tanítani, meg még nekünk is tanulni ebben az egész dologban.
És hát hogyha már a fiataloknál tartunk, akkor azt gondolom van egy másik kérdéskör, ahol nagyon fontos szerepük van. Ez pedig ugye az a problémakör, amivel azt gondolom, hogy a legtöbb vidéki város szembesül, miszerint, hogy egy bizonyos életkort meghaladóan azért a fiatalok jelentős része más irányba megy, más városokba folytatja tanulmányait, vagy vállal munkát. Mennyire van jelen ez a probléma önöknél?
Ugye a fenntartható településnek ott az a lényege is, hogy mi a népesség megtartó képessége. Körülbelül, most mikor készültem erre a kis szeánszra, megnéztem a statisztikai hivatalba, hogy jelen pillanatban hogy áll Dunaföldván, 3 év óta stagnálunk. Tehát plusz-minusz 10-15 emberrel, vagy többen vagyunk, vagy nem. Ennek nagyon fontos az, hogy legyen jövőképe a településnek. A településnek jövőképe nem csak az, hogy élhető, effektíve, hanem az, hogy van egy jövedelem szerző képessége, ezáltal ott tudja tartani azt a közösséget, aki elment, tanult valahol, de visszajön, mert van lehetősége, és hogy ez a közösség, ez tud-e neki újat mutatni. Ehhez mi kell? Olyan fenntartható gazdaság épüljön ki egy település körül, amin én örömmel mondhatom, hogy Dunaföldváron megvan. Olyan vállalkozások települtek be hozzám, és ugye itt a legelején kérdeztem, hogy elmondhatom-e például legutoljára most a Vajda Papír Kft., hogy ott van a Pannonia Bio Kft., vagy ZRT, amelyek olyan technológiákat honosítottak meg Dunaföldváron, amely zöld technológia. És hagy mondjam gyorsan ebbe az egészbe el, hogy energia közösségekben ők az energiájukat, bioenergiát használnak, napenergiát, a Pannonia Bio szélerőműveket vásárolt meg, hogy ezzel tudja az energia szükségleteiket kiegészíteni. A Vajda Papír szintén naperőmű parkokat létesít annak érdekében, hogy ő fenntartható, vagy a felhasznált vizet visszaforgatják, szűrik, és a visszamaradó anyagok azok pedig olyan szerves anyagok, amelyeket meg be lehet használni nálunk a mezőgazdaságban. Tehát közösségeket kell építeni, ahol a bemenő és a kijövő anyagok azok szervesen összekapcsolódnak, és ebben a körforgásban nagyon jól belelépnek. És ez a technológia, ez vonzza a fiatalokat. Van benne kihívás, és jönnek, nem mennek el. Nálunk van egy program, maradj itthon, telepedj le, 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást adunk a fiatal családoknak, akik eljönnek ebbe a dologba. És ehhez az intézmény rendszerünket is úgy próbálja Dunaföldvár fölépíteni, hogy érdemes legyen itt maradni, és vedd meg a régi házakat, újíts fel, maradj itt dolgozzál, ide járjon a gyereked, és ne legyünk, mert ha egyszer megindul a lejtőn egy település, akkor annak vége van. És ehhez tartozik az, hogy élhetővé kell lenni, elérhetőnek kell lenni, ebben megint rendben vagyunk, mert mi ott ugye az ország közepén vagyunk, elérhetőek legyünk, és az a demokratikus intézményrendszer, amiben meddig lenn, ő elmondhatja, hogy mi a véleménye ebbe a dologba, az legyen. Ez a fenntarthatóság, az emberi erőforrásnak a felhasználása, az a fenntarthatóságnak ám része. Tehát nem kell mindig ott leragadni, hogy szigetelted a házat? Nudli. Emberi erőforrásnak a felhasználása, és a gazdasági erőnek is a fenntarthatóságát is hozzá kell tenni. Ez a fenntarthatóság, ugye, ha már itt tartunk, ez egy komplex dolog. Ennek része az, hogy most nem vágom ki a fát, zöld területet csinálok, milyen építészeti, tájépítészeti dolgokat fogok, meg a közlekedés. Egy nagyon fontos fenntarthatóság szemben. Csak ez nem jut el úgy az embereknek a tudatába, amit szoktam mondani nekik, hagyd otthon az autódat. Gyere be, mert nincs akkora, gyertek be kerékpárral. Van közösségi közlekedésünk, használd a közösségi közlekedést. Ez már a fenntarthatósághoz fog hozzátartozni, úgyhogy így tartunk most jelen pillanatban.
És hát, hogyha már szóba került a technológia, akkor én azt gondolom, hogy záró kérdésként még egy nagyon fontos területet kell, hogy említsünk, ez pedig a digitalizáció, és a digitalizációnak a fenntartható fejlődésben játszott szerepköre.
Ez is egy kicsit, azt gondolom, hogy életkor függő a digitalizáció. Ma, ha megnézem a picikéket, elszaladnak mellettem, és annak olyan természetes a digitalizáció, tehát hogy valami kütyű van a kezébe, és azzal dolgozik. A nagyobbak azok már egymással ugye kommunikálnak, információkat szereznek, a nagyobbak meg ugye dolgoznak. És itt bejön ugye a távmunkától, a home office, ezeknek a dolgok, illetve a digitalizáció a vállalati irányítási rendszert is magába érti, és nálam, mint vállalati irányítási rendszer, a közigazgatásnak a rendszerét is magába fogja vonni.
Hát a közigazgatás és a digitalizáció azért egy nagyon nagy falat.
Igen, nagyon nagy falat. Ebből akartam azt mondani, hogy én úgy gondolom, hogy a digitalizációban ma még csak nagyon az első kezdeti lépésekben járunk. Látszik az, hogy mindenki ebbe kulcsszóként kell kezelni a digitalizációt. Ugye az egyrészt a kommunikációt meggyorsítja, az ügyintézést meggyorsítja, ugye a vállalati döntéshozást segíti ebben az egész dologban, információt adok, információt kapok, és az egészet ugye tudom rendszerezni, és ebből döntéseket vagyok képes hozni. A digitalizációnak akár tetszik, akár nem, a 21. század legnagyobb kihívása lesz, mind önkormányzati, mind gazdasági szinten, és a másik oldalon pedig magával kell, hogy rántsa az oktatást, mert az oktatásnak kell ezt azt megalapozni, hogy olyan kompetenciákkal rendelkezzenek a kijövő szakemberek, és most egy kicsit lehet, hogy el fognak csodálkozni az emberek, de egy jó autószerelő, vagy egy jó autóvillamossági szerelő digitális kompetencia nélkül nullával egyenértékű ma. Tehát itt idáig jutottunk ebben az egész dologban. És amikor régen a nagymama mondta, hogy tanuljál, kislányom, tanuljál, ma erre még nagyobb szükség van, hogy tanulni és tanulni. Ezt ugye hallgattuk a történelemben már egy pár szót, de nem rossz ez az egész dolog, és nyitottnak kell lenni az életbe. Azt látom, hogy az a szlogen, hogy ma élethossziglan tanulunk, ez teljes mértékben igaz. Aki nem képes minden nap az új kihívásokkal szembesülni, és hozzá megszerezni azokat a kompetenciákkal, amelyekkel a digitalizáció kihívásainál is ott lesz, és képes ezeket fölvenni magára, és ezzel haladni, az le fog maradni. Sajnos az a munkaerőpiacnak a perifériájára fog szorulni, és nem tud menni. Egyszerűen nézzük meg mondjuk Budapestet. Ugye a legjobb eset Budapest. Hát itt, ami digitalizáció keretén belül zajlik, itt ugye a high-tech cégek, mindenki itt van, tehát ez csak ámulunk és bámulunk. Ahogy ugye jövünk lefelé vidékre, ott ugye, ami nálunk a high-tech-et jelenti, azok a betelepülő multinacionális cégek, vagy olyan digitális kompetenciákkal dolgozó cégek jelentik, akik nálunk is Dunaföldváron megjelentek. Ha ma megnézzünk egy álláshirdetést, ugye, az azt mondja, hogy angol nyelvtudás és digitális.
Így van.
Okay. Ha nincs, és akkor utána jön a többi. Ha ez a kettőben nincs otthon az ember, akkor kész, már el is kapáltam magát. Ez jelenti azt, hogy ebből kifolyólag az oktatás is, ha ide belemegy ebbe az egész dologba, akkor mit fog csinálni? Ma már az emberek munkába megyek, munkába jövök, információt szerzek és dolgozok. Tehát utánam küld a titkárnőm egy SMS-t, hogy azonnal hívjál föl, mert egy döntéshozatalba kell lenni, de a döntés előkészítéshez tartozó információt meg visszaküldi már egy e-mailbe. Ez 20 évvel ezelőtt.
Ez ma már természetes, de nyilván igen. Ez is egy folyamatnak volt igen. Az eredmény.
Én emlékszem a 90-es évek vége, ugye, amikor a Terminátort megnéztük, és csak ámultunk-bámultunk. Ma a mesterséges intelligencia az itt van velünk, tehát nehogy azt gondolja valaki, hogy az akkor megálmodott dolog az ma már elérhetetlen. Itt van velünk, és fel kell készülni az ő hasznosítására, és higgyük el, hogy valakibe ez ellenszenvet fog okozni, de ő nélkülem nem fog menni ez az egész dolog. Ugye emlékszünk gyerekkorunkban Verne Gyula könyveket olvastunk, tenger alatt járó, holdutazás, etc., etc., és ezek mind megvalósultak. Na most ez pont ugyanígy fog történni most jelen pillanatban velünk, ezek mind-mind meg fognak valósulni, és akik ezzel nem tudnak haladni, ugye azok ki fognak maradni, le fognak morzsolódni, de nagyon reménykedem benne, hogy a munkaképes korosztály az ebbe a flow-ba bele fog tudni menni, és ott lesz, majd az a korosztály, amelyik már majd a nyugdíj felé halad meg minden, és az, annak ez a kompetencia majd odáig fog csak lemenni, hogy reggel kinyitom, és információt szerzek belőle, az is nagyon fontos, hogy ezeket tudja használni, vagy mondjuk tudok egy internetes rendelést megcsinálni, az is nagyon fontos. Ezeket, de akik a nemzetgazdaságot fogják tudni működtetni a digitalizáció útján, azoknak nagyon bele kell hasítani ebbe a dologba, és sok sikert is kívánok nekik. Én már abba a korosztályba tartozom sajnos, hogy én nekem már csak a felhasználói szintű tudásomat kell megőrizni az elkövetkezendő időbe, de én nagyon szurkolok a gyerekeimnek és az önkorosztályának abba, hogy ez a digitalizáció, ez fénysebességgel induljon tovább, és könnyítse meg az életüket mindenkinek.
Így van, és hát bízunk benne, hogy a városi térség, a települési térség lesz az első, vagy az egyik azon térségek között, ahol ez megvalósulhat. Én ezzel nagyon szépen szeretném megköszönni a beszélgetést Horváth Zsoltnak, Dunaföldvár polgármesterének. Köszönöm szépen, hogy elfogadta.
Nagyon szívesen, máskor is állok rendelkezésére a televíziónak. Köszönöm a meghívást.
Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy ma is velem tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát, a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.